Opicus. Mikor a pályaházból kiléptek, éppen olyan szélroham sepert végig az utcán, hogy meg kellett állniuk. Az esernyőt, amit a leányzó kifeszített, egyszerre kifordította a szél, és a szoknyáit nagy rendetlenségbe hozta, amin nem tudott segíteni a kezében tartott bőrönd miatt. Abból az esernyőből nem lesz prédikációs halott, mondta az öreg vasúti. Hagyjunk fel most minden teketóriázással. Adja ide a kisasszony a bőröngyét, majd én viszem. Tudom, hogy nincs tele arannyal. Az esernyő csapja a hóna alá, aztán az egyik kezét akassza a karomba, a másikkal fogja a szoknyáját, aztán hunyja be a szemét. A hölgyeknek el kellett fogadni az ajánlatot. Azzal elkezdődött az expedíció. Méternyi magas volt a hó, amin keresztül kellett gázolni, és a szél szembe fújt. Csak addig tart ám ez a gyilkos szél, amíg a Stáci utca szegleténél bekanyarodunk, dörmögé az öreg. Odáig egész gőzerővel kellett dolgozni. Egyszer aztán elérték az első házat. Ott megállhattak lélegzetet venni. Csinos kis szelecske, mondá az őr. No már most ki lehet feszíteni az umbrélát. Várjon, majd én tartom a feje fölé. Aztán csak egész bátran tegye. Szóljon hozzám, hogy Ádám bácsi. Kapor Ádám a nevem. Tegyen úgy, hogy az emberek azt gondolják, hogy régi ismerősök vagyunk. Hát találkozunk mi itt most még emberekkel? De még sokakkal. Vannak emberek, akiknek bolond passziójuk ilyen hó förmetekben sétálni az utcán éjfél után egy órakor, majd meglátja. Az öreg egy kis nevető dörmögést is hallatott a tréfához. A leány mindjárt elkezdte a bizalmaskodást. Ádám bácsi, az a rendőr csak ugyanaz eltűnt mamzelnek nézett engem, hasonlítok hozzá. Nem tudom én, édes lelkem, mert én nemigen nézegettem a fizimiskáját, tudja, ritkán kerülök haza. A János konstábler is úgy van, hogy csak egy-egy fráj napon jön ki a szállására, és akkor aztán örül, ha felfekhetik a padlásra. Aztán az a Lüdi mamzel olyan szemérmetes volt, hogyha férfi hangot hallott, nem forgatta a fejét hátrafelé, mint a nyaktekercs, hanem belefeküdt a himző rámába, úgy öltögetett. Abból biza János nem látott egyebet, mint a kontyát. Egyszer csak valami zsivaj támadt az utcán. A leány kitekintett az esernyő arról, és látta, hogy Ádám csak ugyan igazat mondott. Tréfás volt, de igaz volt a mondás. Csak ugyan vannak emberek, akiknek elhatározott szándékuk ebben a dühös hózivatarban az éjjeli órákat az utcán tölteni el. A havat lapátolják össze, majd teherhordó szekereket raknak meg vele. Ki mennyi rongyos ruhát kaphatott, mint fölszette magára, kopott pokróc, lyukas zsák, ponyva foszlány a derekukra kötve. Kalapjukat álluk alatt megkötött zsebkendővel biztosítják a szél ellen, de boldogabb, akinek olyan süvege van, hogy a két fülét betakarja. A lábai idomtalan gubókká bugyolába, pokróc és rongydarabok közé. Két ujjú daróc kesztyük a kezükön, vaslapát a markukban. No, itt van az a sok ember az utcán, akit mondtam. Ezeknek most van az aratásuk. 1 forint 50 krajcát kapnak a magisztrátustól egy éjszakára. Sose volt ilyen szüretjük a huncfutoknak. Vígan is vannak, egymást csúfolják. Szegény embernek az is mulatság. Itt jön az Ádám apu a mamzeljével, kiált az egyik rongyos. Dobre ráno, sztára baba. Je ígyes, azzal a katkával. Megálljon Ádám bácsi, majd elmondom a Zsuzsa nénnek, hogy szép lányt vezetget éjszaka az utcán. Nyekrics, te, gyerzse pogyes, vág vissza Ádám apu. Vagyis azt jelenti, ne kiabálj, hová tűntél. És a tokos zászlóval a fejére suhint az egyik csúfondároskodónak, az ki akarja kerülni az ütést, és hanyat bukik a felhányt hómalomba, társainak nagy hahotájára. Ha-ha, a sipotár beleesett a hóba. A leány meg van rémülve. Ezek korombáskodni fognak velünk. Nem kell félni, mamzel, jó gyerekek ezek. Mind az én fiaim, liptói fiúk, mind ott laknak velem, a zöld paradicsomban. Zöld paradicsom, hát az meg mi? Igen, úgy hívják azt a házat. De nem azért hívják úgy, mintha ott lakott volna Ádám meg Éva, mikor még ők is zöldek voltak, hanem azért, hogy valamikor vendégfogadó volt, és egy nagy zöld paradicsomalma volt kifestve a címerére. Az valami nagy ház lehet, hogyha ennyi ember elfér benne. Hát elfértek, ahogy a szegény ember malacai. Hát az bizony csak olyan bogárhátú ház. Mindjárt meglátjuk. Ott világít az egyik ablaka. Az ott, az a felesége mosókonyhája. Fölkelt már az asszony, sok a mosnivaló. Annál jobb, mert akkor tűz is van rakva. Csinálhat nekünk egy kis teát. Szereti maga a magyar teát? Nem tudom, milyen az. Na, majd meglátja, milyen jó. A vigyáz előre szaladt, csak kivilágított ablak előtt elkezdett a maga nyelvén jeltadni. Erre elébb kinyílt az ablak, és rövid szóváltást támadt egy női hang meg egy kutya csahintás között, aztán felnyílt a kis ajtó. A vigyáz visszaugrott jelezve, hogy szabad az út. No már most majd én elől megyek, mondta Ádám, mert itt egy mély árok van az utcán végig, azt most betakarta a hó. Csak egy keskeny híd vezet át rajta. Aki eltéveszti, nyakig esik a hóba. Hát csak mindig az én lábam nyomába lépegessen a kisasszony. Ígyni? Az asszony a kapuban várta az érkezőket. Mind a két karja a könyökön felül fel volt tűrve, mert a mosóteknőtől jött ki. Ő már szokva volt mindenhez. Amit egy mosóasszony kiállata egy regiment férfi az ispitályba kerülne. No, asszony, meghoztam a lidikét! Asszony összecsapta a kezét. Hát előkerült, hála Istennek, csak hogy nem ölte el magát. Hanem most már csinálj nekünk, Izibe, egy kis jó magyar teát, mert a lelkünk is meg van fagyva. Mindjárt meg lesz. Na csak, hogy előkerült Lidike. Hát csak vigye be a szobájába a ládikáit, és húzzon frissen más cipőt, harisnyát. Sötét is volt, a hölgynek az arca kendőkkel be volt bugyolába, lehető volt az elnézés. Csak tessék előre menni, ide Zsuzsa néni, szabadkozék a leány. No már nem akar elől menni. Mindig így bánt velem a Lidike, mintha valami nagyságos asszony volnék, vagy mintha édesanyja volnék. Pedig bizony nem annyira a becsülettudás volt erre a fiatal hölgynél az indok, mint az, hogy nem tudta a járást a zöld paradicsomban, kivált, sötét éjjel. A mosóni aztán előre ment, a kisasszony után, azt követte az Ádám, a pó, meg hátul a vigyáz. A kis ajtót az Ádám zárta be. Először egy sötét folyosóra jutottak, melynek végéből nyílt a kapor Ádám lakása. Annak a külső ajtaja nyitva volt, a belső üveges ajtón keresztül világított a mosókatlan veres tűzfénye. Mikor kinyitotta az ember az üvegajtót, egyszerre tódult ki a hajlékból a forró gőz, abban a percben hópehelyé válva a hideg levegő. A mosott ruhának, szappannak és szódának párázata uralkodott a helységben, mérsékelve a kőszéngőz által, aminek a füstje ilyen nagy hóesésben leverődik, s kellemesen fűszerezve egy némely veres hagyma illatától, ami nem rontott el a polcon szárasztott kenyér élesztő korpa szelíd savanyúságát. No de jó meleg volt, és ez a fő dolog. Az ifjú hölgy már tudta, hogy melyik az ő lakása. Kis alacsony ajtó nyílik a konyhából a kamrába, az az ő otthona. Még két másik ajtó is látható a mosókonyhában. Az egyik hanyad dűlő helyzetben az a pincébe vezet le, a másik a gerendák között, ahhoz meg lépcső is visz fel. A mosókonyha tágas, téglával van padlózva, falai embermagasságnyira fénylenek a salétromtól, különben ki van meszelve. Egy nyoszolya vánkosokkal, dunnával, egy hárs ágy, egy festett ruhaszekrény, és egy gyalult konyha almárium, egy asztal, néhány szalmazsák, és egy nagy karos szék képezik benne a komfortot, mindenféle lúgzók, teknők, mosókatlan vasalódeszka, meg egy nagy mángorló a hivatás eszközeit. Egy nagy fekete tábla a falon teleírva nevekkel és számokkal jelzi a pontos ügykezelést. Annak a szegletére van akasztva a kalendárium. A Zsuzsa néne egyenesen a tűzhelyhez sietett, a jövevény lány pedig bement a holmiával a kamrába. Itt vagyva maga után az ajtót, hogy világosságot kapjon. Akkor a helyiség volt az, hogy egy ágy elfért benne meg egy hímző asztal. Ruhatartól egy lefüggönyzött fali polc szolgált. Az ágy tisztában volt húzva. Volt benne egy tengeri fűvel töltött derékhaj, egy vánkos meg egy paplan. Az ágy fölött egy mária kép. Amikor az átöltözéshez kezdett, a hölgy mégis betette a kamra ajtaját, bőröngyéből előszedte ruháit, cipőit. Amik rajta voltak, azokra rá volt fagyva a hó. Arra gondolt, hogy milyen furcsa meglepetés lesz az, amikor ő előjön, és a világosságnál meglátja a Zsuzsa asszony, hogy néni, hiszen ez nem a Lidi mamzel. Mire készen lett az átöltözéssel, kopogtattak az ajtón. A Zsuzsa szólt. Ki lehet már jönni? Készen a magyar tea. A leány kinyitta az ajtót, és kilépett a világosságra. De a meglepetés nem a mosóné részére került, hanem az övére. A Zsuzsa asszony semmi csodálkozó felkiáltásra sem ragadtatott, amikor ezt az idegen arcot meglátta maga előtt. Úgy tett, mintha mindennapos ismerőse volna. Pedig épp szemei voltak, még úgy is nevezte. Na, Lidi kisasszony, itt van a jó magyar tea. Nézze, az uram ugyan várja, ám bal kézzel. Az öreg bizony leült az asztalhoz, s nem várta a vendégét, hanem hozzálátott a maga angáriájához. Két öblös csésze állt az asztalon, tele párolgó folyadékkal, ami valóságos jó borleves volt, tojás sárgájával behapozva és fahéjjal fűszerezve. A leány kiszürcsölte azt az utolsó cseppéig. Na ugye, hogy jó ez a magyar tea? Szólt sunyítva az öreg apó. Egészen fölmelegített. Nagyon köszönöm. A leány aztán viszont szívesség fejében kiszedte kosarából a zsemjéket, és azokkal kínálta meg a házigazdáját. De hát azt mondja a Szentírás, hogy nem csak kenyérrel él az ember, szólt az öreg, hanem szalonnával is. Ezt a feleségének mondá. Ej, ej, te öregember, nem kell a Szentírással tréfálkozni. Hát hiszen nem tréfálok én, hanem komolyan mondom. Egy kis fagyos szalonna nagyon beválna most. Hozz le egy darabkát a padlásról, hékám! Zsuzsa engedelmesen fogta a vasúti lámpát, meggyújtott, és fölment a lépcsőn a padlásra. Evette már fagyos szalonnát paprikával a kisasszony? Soha se ettem. Azaz, hogy ettem, de hogy nem ettem. Bizony soha se evett maga nyers szalonnát, édes lelkem, azt se tudja, hogy mi fán terem. Ádám bácsi, mondja csak! Hogy lehet az, hogy a Zsuzsa néni, amikor engem meglátott a világosságnál, egy cseppet se volt megütődve? Hát az úgy lehet, hogy az alatt, amíg a kisasszony oda lenne a kamrában átöltözött, én beszéltem a feleségemmel, és elmondtam neki mindent, amit tudok. De hát mit tud ön? Dörmögött az öreg borostás állát körülkaparászva. Hát tudja. A kisasszony ott a vasútnál a trafikásné újságot is árul. Hát, ami újság estelig el nem kell, az már másnap csak makulatúra, azt eladják kilószámra 7 krajcárért. Hát, az ilyen bitang újságból szokott nekem minden nap juttatni a trafikásné, hol egyből, hol másból. Én szeretem tudni, hogy mi történik a világban. Ma éppen egy képes újságot kaptam. Olvass el, csak mi van benne. Belül a harmadik oldalon mindjárt ottak vízd a gyógy balzsamának a hirdetése alatt. A hölgy átvette a negyedrétű lapot, és hamar rátalált a ritkított betűs cikre. Szenzációs családi dráma. Nem nevezzük meg a helyet és a személyeket, kik a regényben szerepelnek, mely egy Zola tollára volna érdemes. Egyike a magyar aranyfiatalság legkiválóbb tagjainak, aki gyönyörű négyes fogatáról és egzotikus vadászatairól ismeretes, életre halára udvarolt a bájairól úgy, mint szellemi műveltségéről ismeretes, XX gróf kisasszonynak. A szerelmi pályázat nem maradt viszonzás nélkül. Család egyetlen leánya ifjú szívének egész hevével fogadta a nyíltan tett ömlengéseket. E napokban az ifjú Andy Mion végre formaszerű nyilatkozattal jelent meg a grófi háznál, és megkérte XX gróf kisasszony mamájának a kezét, YY grófnőjét. És az eljegyzés ennek értelmében meg is történt. YY grófnő még mindig igen szép és fiatal arra, hogy még a leányával szemben is ő maradhasson a győztes. És előnyeinek döntő súlyt ad azon körülmény, hogy ő a birtokos annak az egész 3 milliót érő uradalomnak. XX gróf kisasszony az eljegyzés napján nyomtalanul eltűnt a grófi kastélyból. Most mindenfelé keresik. Attól lehet tartani, hogy valami végzetes tetre határozta el magát. A lány arca olyan merev lett, mint egy márvány szobor. Szemei még azután is nézték azt a méregkeverő lapot, mikor már az első hazai Orfeum programja következett benne. Ebből az álomjáró mélázásból egy sajátszerű beszélő hang zavarta fel. A hang az asztal alól jött, és ezeket a német szavakat mondta. Frau kommst Haus, gib Fleisch. Asszony, gyere haza, adj húst. A leány ilyetten ugrott fel a székről, és az asztal alá nézett. Kibújkálott talant! Azonban kénytelen volt egyszerre kacagásra fakadni, amit a beszéd okozóját meglátta. Az egy szarka volt. Ott állt az asztal hígyán csőréből fölemelve az abroszt, aztán a fejét fél oldalra fordítva, és egy szemével felsandítva azt mondta. Frájla, good morning! Jó reggelt, kisasszony! És azzal egyet hibbanva, nagy hirtelen fenntermett a leány által üresen hagyott széken, és onnan papolt egyre, Kommst Haus, gib Fleisch. Ádám apu nevetett. Ugye megijedt a kisasszony, mikor meglátta, hogy valaki megszólal a lába alatt? Azt gondolta, valami kísértet. Hát pedig csak a pikusz. Na gyere ide, pikusz, ugorj ide az asztalra. Mutasd meg, hogy hogyan kell a krajcárt kivenni a pohár vízből. Pikusz engedett a felhívásnak. Felrepült az asztalra. Ádám apu elé tett egy pohár vizet, abba beledobott egy krajcárt. Szarka elé megpróbált belenyúlni a pohár száján keresztül, de amint az orrába ment a víz, hirtelen kikapta a fejt, és nagyot prüszkölt. Utoljára kapta magát, ráugrott a pohár szélére, a pohár feldült, a víz kifolyt, a krajcárt aztán fölkapta, és elrepült vele. Alig akarta visszaadni. Önnek mind oly okos állatjai vannak, mondta a leány. A kutyája is olyan eszes állat. Hát mit csináljon a szegény ember, akkor nap-nap után egy helyben kell ülnöm, mintha szurokba ragadtam volna. Az sincs, akihez egy szót szóljak. Ha ez a kutyám nem volna, rég meg kellett volna gárgyulnom. Szarkát meg a feleségem tanította be. Azért beszél németül. Ez meg az ő egyedüli mulatsága. Ez a mi teátrumunk, a mi cirkuszunk. A vigyáz különben nem az én érdemem. Ez úgy maradt rám örökségben egy vakoldusról, aki rám hagyta, miért megengedtem neki, hogy ott ülhessem a pályaház mellett. Ez a kutya olyan okos volt, hogy a szájába vett egy kis fatányért, és azzal sorba járt az uraságukat, akik oda jöttek ácsorogni, és koldult a gazdája számára. Amit kapott, oda hordta neki. Azt mondom, kisasszony, hogy külön lélek van ebben a kutyában, mint sok rossz emberben. Az alatt lejött az asszony a padlásról egy darab szalonnával. Tányért is tett késsel villával a kisasszony elé. Hajjaj, ki látta az tányérról enni a szalonnát villával, protestált az öreg gazda. Majd megtanítom én a kisasszonyt, hogyan kell szalonnát enni? Először levágja az ember a kenyérnek a haját, aztán ráfekteti a szalonnát bőrével lefelé. Akkor a bicsakkal leszeli a szalonna tetejéről a hájas részét, aki teheti. Akkor aztán egy késhegy paprikát elken rajta, annak a tetejébe egy csipet sót. Na most egy falatot a kenyérből vágjunk, egy másikat a szalonnából, mind a kettőt egyszerre a szánkba tesszük. Ugye, hogy milyen fölséges? valamennyi hercegnek a híres szakácsa mind összeverheti a fejét, mégsem talál olyan diffinyós eledelt, mint egy darab paprikás hasaszalonna kenyérrel. Egyesítve van ebben a mennyei mannától elkezdve az isteni ambróziáig minden csemegének az íze. Akinek egy darab szalonnája van, és azt meg tudja becsülni, nem kell annak a kaszinós spice cédulája. Hát még aki a bőrkéjét is meg tudja rágni. Az ám a valami. De már nekem nincs hozzávaló fogam. És addig-addig magasztalta a szalonnát, míg hol ő vágott, hol a kisasszony szelt belőle, hogy utoljára Móresnek való sem maradt a darab szalonna. Lakmározástól természetesen a két kedvencnek sem lehetett elmaradni. A vigyáz odaült a gazdája mellé a két hátulsó lábára, a két első pracliát illedelmesen lefelé hajlítva, de néha megtaszítá az egyikkel a gazdája térdét. Jó, jó, nem feledtelek el, csak vár. Aztán, mikor egy darab szalonnát elfogyasztott az öreg, s annak csak a levágott, hájas része és a lefaragott bőre maradt. Akkor a háj darabot oda tette a bertáfoló kutyának az orrára. Mielőtt a szegény pára bekaphatta volna. Egy perc alatt ott termett a fején a pikusz. Kezd aus, mondá, menj ki. És elkapta a kutyának az orráról a hájat. Az csak fájdalmas szemmel nézett utána. Látod, kutyám, ez a világ sorja. Ő a te feljebb valód, mert repülni tud, te pedig négy kézláb jársz. Ő tud németül, te pedig csak ugatni tudsz. Ezért az övé a szalonnából a hája, tiéd pedig csak a bőre. Na, ez a világnak a rendje. És a kutya belenyugodott egészen ebbe a szép világi rendbe. Na már most, Lidi kisasszony, mondá Zsuzsa néne, jó lesz aludni menni, ezután a mai keserves út után. Majd holnap aztán beszéljünk a magunk dolgáról.